Itt van a vonal túlsó végén Zoom kapcsolaton Dobozi István, a Világbank volt vezető közgazdász. A Szerbusz, jó éjszakát kívánunk, mert azért ez a felborult műsorrend, hiszen ott már lassan késő éjszaka van. Szerbusz, jó reggelt István, hallasz bennünket?
Szervusztok, jól hallok benneteket, és hát itt valóban éjfél után van. 11 és fél óra múlva Amerikának új elnöke lesz, ugye erről beszélünk?
Igen, pontosan.
No, az első kérdés talán az, hogy rengeteg a kérdés. Kezdjük talán belülről, és úgy haladjunk kifelé, a határok felé. Egy nagyon megosztott ország élére érkezik Donald Trump. Biden is azt mondta, hogy majd felszámolja a megosztottságot, ez nem sikerült. Itt vagy?
Igen, hát természetesen ezzel egyetértek. Úgy nevezik itt Amerikában, hogy 50-50 country. Tehát 50-50 alapon, fele-fele alapon megoszlik az ország, a köztes réteg egyre inkább szűkül. Itt vagy valaki demokrata, vagy pedig republikánus. Hát most egyre többen lettek a republikánusok, ugye, mert Donald Trump igen szépen megnyerte a legutóbbi elnökválasztás november 5-én, mégpedig úgy, hogy ezúttal az összavazatokból is 1,5 millióval többet kapott szemben azzal a teljesítménnyel, amit ugye 2016-ban nyújtott, amikor úgy lett elnök, hogy kevesebb szavazatot kapott, mint az ellenfele Hillary Clinton.
Nagyon veretes elképzelései vannak Donald Trumpnak belpolitikailag, a legfontosabb talán az a migránsoknak a kizsuppolása. Én
bocsánat is, mielőtt a konkrétumokra rátérünk, igen, a migráns kérdés az egy nagyon fontos, már csak azért, mert ugye kedden már indulnak is úgynevezett tisztogatások, hogyha jól hallottuk, de egy általánosságban mit lehet várni, mert mindenki ezt találgatja, hogy a Trump erős ígéretei, választási ígéretei mennyire puhulhatnak föl, vagy mennyire fog ragaszkodni azokhoz a mondásokhoz, amivel választást nyert?
Nézd, én úgy gondolom, hogy a következő 4 év az trumpistább lesz, mint az első ciklus volt Donald Trump számára. Trumpistább, radikálisabb, extrémebb. Mondhatnánk úgy, hogy mága extrém kiadásban extra strength, ahogy Amerikában szeretik mondani. Tehát miért gondolom ezt? Azért, mert Donald Trumpnak az önbizalma megnőtt. És érzi azt, hogy most felhatalmazása van. 2016-ban bizonytalan volt, és nem teszett neki az, hogy kevesebb szavazatot kapott. Most viszont megnyerte a szavazatokat, erről beszéltünk, 1,5 százalékponttal többet kapott. A kongresszus mindkét háza republikánus kézben van, még ha csak az egyik hajszállal is, a legfelső bíróságon republikánus többség van. Tehát úgy érezheti, hogy minden feltétel adott arra, hogy egy radikális programot megvalósítson, amit nem tudott az első ciklusban megvalósítani, több oknál fogva. Részben azért, mert a kongresszus ugye állandóan betartott neki. Most ettől kevésbé kell neki tartania, tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon radikális programot fog végrehajtani, amitől egyébként Amerikában egyesek félnek, a világon nagyon sokan félnek, hogy a külpolitikában ez az extrém trumpizmus hová vezet. Az az érzésem, hogy a célokat, amiket kitűzött, azoknak a megvalósítására törekedni fog, mégpedig agresszíven. Ugye mennyire fogja ezeket elérni, az más kérdés. Említettétek a kitoloncolást, ugye a hazatelepítés.
Igen.
Amerikában legalább 11 millió illegálisan itt tartózkodó személy van, akiket bármikor ki lehetne tenni az országból. Ez egy logisztikai, azt lehet mondani, lehetetlenség. Nem beszélve arról, hogy a gazdaságnak sem tenne jót. Nem beszélve arról, hogy emberjogi problémák merülnek föl. Az egyes államok, a szövetségi államok nem fognak együttműködni a szövetségi kormánnyal ezen a területen. Tehát kérdésedre az a válaszom, 11 millió embert 4 év alatt nem lehet kizsuppolni, ahogy az András mondta. 1,5 millió évente esetleg sikerülni fog. De az is nagyon-nagyon kemény munkával és komoly ellenállással, úgyhogy nagy siker lenne az 1 millió is. 4 év alatt az első ciklusában Donald Trump csak 1,5 millió embert telepített ki az országból. 4 év alatt.
Uh-huh. No, mi a helyzet az úgynevezett mély állam lebontásával? Ebben sikerrel járhat? Mert ez azért alapvetően megváltoztathatja az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszerét, ha ez sikerül.
Nézd, ez jó kérdés abból a szempontból is, hogy miért nem volt sikeres Donald Trumpnak az első elnöksége. Ugye nem lehet arról sok jót elmondani, a gazdaság jól teljesített viszonylag, de egyébként a legtöbb tervét nem tudta elérni, beleértve a kivándorlás, a bevándorlásnak az ellenőrzését és sok mást is. Na most erre azt mondták a republikánusok, hogy ez azért van, mert hiába lett új kormány, alapvetően a kormány gépezet Trump ellenes volt, Trumpista ellenes. Ennek következtében akadályozták az elnöknek a munkáját. Na most ugye a terv az, hogy akkor a mély államot lecserélni. Hát ez könnyebb mondani, mint megcsinálni. Az biztos, hogy Trump abból a szempontból jól indult el, hogy a kormányba csupa hűséges embereket vett be. Szemben a korábbi elnökségével, amikor valójában óriási csaták folytak a kormányon belül is, hát képzeljük el, hát 4 nemzetbiztonsági tanácsadót fogyasztott el 4 év alatt. 4 fehérházi főnöke volt neki, tehát a kormány a kabinet főnöke. Hát így nem lehetett teljesíteni, és ezek is nagyon sokszor betartottak neki, azért cserélte le őket. Hát a mély államnak a lecserélése nem fog menni olyan mértékben, hogy ezt ő szeretné, de az biztos, hogy lesz tisztogatás. A tisztogatás kezdődik a titkos szervezeteknél, tehát a titkos szolgálatoknál, igen, és a hadügyminisztériumban természetesen, és a külügyminisztériumban. Ezeken a területeken már az emberek érzik, hogy ég a lábuk alatt a talaj, és már is elindultak, távoznak, új munkahelyet keresnek. Itt ezeken a területeken nagyon komoly változás lesz.
Oké, ha külpolitikáról beszéljünk egy kicsit, elég markáns külpolitikai elképzelései vannak. Donald Trump béketeremtőként jelenik meg a sajtóban, hogy lezárja a közel-keleti konfliktust, oda szólt és lám elhallgattak a fegyverek. Most a következő egy nagyobb falat jön, Ukrajna, de közben azért hát Grönlandot annektálná, a Panama csatornát annektálná, felvetette a Kanadával történő egyesülést. Szóval egész formabontó elképzelései vannak emellett, a béketeremtő szerep mellett. Milyen lehet a külpolitikája? Mennyire lehetnek sikeresek ezek a törekvései?
Nézd, a külpolitikai alapelve az, hogy béke az erő útján, béke az erőn keresztül. Ez a Ronald Reagannek a külpolitikai doktrinája volt. Donald Trump ezt átvette, hangoztatja, hogy Amerika Biden alatt és a korábbi elnökök alatt egészen Reaganig visszamegy, meggyengült, elvesztette nemzetközi tekintélyét, az amerikai katonai elrettentő erő már nem olyan, mint régen volt, tehát Amerika nem olyan hatalom, amelyiktől félnek. Na, ennek következtében az várható, hogy a védelmi kiadásokat nagyon fel fogja pörgetni. Nagyon sokan egyébként nem hiszik el, hogy Amerikában csak a nemzeti összterméknek a 3,5%-át teszik ki a védelmi kiadások. Ezeket nyilvánvalóan sokkal magasabbra fogja tenni, mert érzi azt egyébként, hogy Kína nagyon nyomul, Kína különösen haditechnikában rendkívül gyorsan fejlődik, a kínai gazdaság még 5%-os lelassulásnál is nagyon erős, nem beszélve az exportról, a világ exportban már régen lekörözte Amerikát. Na most a Donald Trumpnak a külpolitikájáról annyit tudunk, hogy alapvetően kínacentrikus lesz. Uh-huh. A Kínával való stratégiai versengés azt lehet mondani, új szintre fog kerülni Donald Trump alatt. És persze itt figyelembe kell venni, hogy Tajvan egy nagyon erősen zavaró tényező, és nála egyébként nem lehet tudni, hogy Tajvant, ha netán Kína megtámadná, vagy éppen blokkádot rendelne el, hogy akkor ő Tajvannak a megsegítésére sietne, mint ahogy Joe Biden ezt beígérte. Ő soha nem mondta azt, hogy Tajvant katonailag megtámogatná közvetlenül, hogyha netán Kína döntő lépésre szánná el magát, már pedig tudjuk, hogy 2027 egy nagyon fontos időpont a kínaiaknak ebből a szempontból. Nos, Ukrajna, ha akarod erőjük beszélhetünk, Itt Donald Trump egy kicsit előre szaladt, amikor azt mondta, hogy 24 órán belül békét fog teremteni, mert ismeri a mindkét államfőt, ebből most már 100 nap van, 100 napra tolódott ki, és nekem az az érzésem, hogy Donald Trump nem nagyon akar az ukrán háborúba belekeveredni, az biztos, hogy a támogatást csökkenteni fogja, és az európaiaknak a teherviselését masszívan meg fogja emelni, növelni. Az a fő célja, hogy minél korábban legyen tűzszünet. És tűzszünet után pedig békeszerződés. Ezt nagyon jól tudja, hogy nagyon nehéz lesz Putyint leültetni a tárgyalóasztalhoz, és Putyinnak a területeknél több kell Ukrajnából. Tehát lesz egy olyan megállapodás, amely Putyinnak a fő céljai teljesíti, tehát NATO-tagságról szó sem lehet, és azokat a területeket, amelyeket már ellenőriz Oroszország, azokat megkapják, és sorolni lehetne tovább. És nyilvánvalóan lesz egy olyan megállapodás, hogy körülbelül a jelenlegi határok mentén békefenntartó erőket telepíteni, ebbe amerikai katona nem lesz. Ezt Donald Trump nyilvánvalóan nem támogatná, hanem alapvetően az európaiakra bízza, hogy ezt a 1300 kilométer hosszú harcvonalat ellenőrizzék. Nem lesz könnyű dolog.
Igen. Gazdaságpolitika.
Így van. Az inflációtól fél mindenki, ugye már a dollár erősödése, a kamat szintek emelkedése már mind gyakorlatilag ezt előlegezi meg, ami ugye egy elég veszélyes játék, hiszen a nemrég elhunyt Jimmy Carter is, de akár a Biden is mondhatni, hogy ezen csúszott el ugye az infláción, és most ugye azt lehet gyanítani, hogy akár itt az előbb említett dolgok is, ugye a migráció ellenes politika, amit te is mondtál, hogy a gazdaságnak sem tenne jót, hiszen a mezőgazdaságtól az építőiparig ugye számtalan ilyen illegális bevándorló dolgozik, aki azért a gazdaságnak szerves része. De akár a szóba került Kína és az ellene hozott vámtarifák, ezek mind infláció növelő tényezők, ugye az adócsökkentés és ezzel a gazdaság pörgetése, hogy ezt hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani, vagy hogy tudja ezt majd úgy csinálni ezt a gazdaságpolitikát, hogy ne fusson bele egy magasabb inflációba?
Nagyon jó kérdés. Ahogy mondtad, Donald Trump nem nyerte volna meg a választást, hogyha nem lett volna olyan magas infláció Biden alatt 2021 és 2023 között, mint amilyen magas volt. 2022-ben 9%-os volt Amerikában az infláció, 40 éve nem volt olyan magas áremelkedés, mint akkor. Tehát Donald Trump megköszönheti ezt egyébként Bidennek, de fönnáll az a veszély, hogy ő maga is egy inflációs elnök lesz, ha nem vigyáz. Ugye már azok a tényezők, amikről már beszélgettünk, hogy a vámemelés az pár százalék ponttal meg fogja emelni az amerikai árszínvonalat, mert ugye hát az gyakorlatilag a vámokat a belső fogyasztó fogja megfizetni, adónak számít, azt lehet mondani forgalmi adónak. De itt még hozzáteszem azt, hogy nem fognak azok az agresszív vámtervek megvalósulni, úgy, ahogy ez Donald Trump elképzelte. Mert akkor az amerikai átlagos vámszint a jelenlegi 2,5%-ról 17%-ra menne fel. Ennek óriási az inflatórikus hatása, tehát már csak ezért sem fog menni. A másik pedig beszéltünk arról, hogy a kitoloncolás, a piac fogja tulajdonképpen rákényszeríteni arra a fehérházat, hogy ne szaladjon előre, mert munkaerő költségemelkedés lesz a munkaerő hiány miatt, és fogyasztási korlátozások lesznek, fogyasztási cikkekből hiány lesz, hogyha ilyen nagy tömeget az országból kitelepítem, mert ezek az emberek, az illegálisok nagyon fontosak a mezőgazdaságban és az építőiparban. Tehát azt lehet mondani, hogy lakáshiányhoz is vezethetnek. A másik az adócsökkentés. Donald Trumpnak ugye a kedvenc témája az adócsökkentés, mint annak idején Ronald Reagannek volt. Például a társasági adót, a nyerességi adót 21%-ról 15%-ra akarja lecsökkenteni. Ennek óriási hatása van az adóbevételekre. Tehát ez is egy olyan hatás, ami oda vezet, hogy a deficit növekedni fog. Amerikában most is 6,5% a költségvetési hiány. az adósságállomány már 120%-nál van. Azt szoktam mondani, hogy Amerika, hogyha jelentkezne, hogy vegyék fel az Európai Unióba, ilyen makroökonomiai mutatókkal nem vennék föl. Mert a költségvetési hiány is túl magas, és az adóssági állomány is nagyon magas. Na még milyen tényezőkről lehet beszélni? Arról, hogy Trumpnak olyan terve is van, hogy a Fedet, tehát a központi jegybankot majd ő megfegyelmezi. Tehát, hogy a központi jegybanknak a kamatpolitikája olyan legyen, ami a kormánynak kell, hogy a gyors gazdaság gyorsuljon. Dereguláció, a kamatcsökkentés, nagyon akarja a kamatcsökkentés. Ez oda vezetne egyébként, hogy megint felpörögne a gazdaság, túlfűtötté válik, és ez megint inflációs hatással járna. Tehát Donald Trumpra a legnagyobb veszélyt az áremelkedés jelenti, hogyha nem vigyáz, és láthatóan nem figyel erre a szempontra, akkor a közbenső választásokat is, a 2026-os választást is elveszíthetik a republikánusok, a kongresszus mindkét házát is, és a 2028-as választás, ami ugye nagyon fontos, ő akkor már nem fog indulni. Ő már James Vance-et, a jelenlegi alelnököt, alelnök jelölt még pillanatnyilag, de 11 óra múlva már alelnök lesz. James Vance-et akarja fölépíteni, mint az Egyesült Államok következő elnöke, aki tovább viszi a trumpizmust. A trumpizmus ugye Donald Trump számára történelmi örökség, ő gyakorlatilag a liberális demokráciát le akarja ezzel váltani, és a trumpizmus ne függjön Donald Trumptól, a trumpizmus éljen tovább, és ehhez olyan ember kell, mint James Vance, 40 éves, dinamikus, de egyelőre még nem teljesen elnöki minőség.
A következő kérdés a dollár. Én nagyon fél mindenki a dollár erejétől, ennek látjuk már jeleit. Furcsa módon azonban Donald Trump azt mondta, hogy gyengíteni a dollárt. Minden amerikai elnök azt mondta, hogy ő erős dollárt akar. Hát hallottuk, hogy Donald Trump nagyon sok mindenben másképp gondolkozik ebben is.
Igen, ez egy jelszó az amerikai elnököknél, hogy I am for strong dollar. Mindig ezt szokták mondani. Na, a helyzet az, hogy Donald Trump is szeretné az erős dollárt, mert ez amerikai jelképe. Egy nagyon fontos jelképe a dollár. Ugye hát azt lehet mondani, hogy mindenre jó a dollár, pénzügyi szankciókra, a világvaluta, a világtartalékok 60%-a amerikai dollárban van. Ez egy óriási potenciális, azt lehet mondani, hogy erőforrás Amerika számára, és ezt használják is egyébként rendesen az amerikai elnökök. Miért akarja? Azért, mert Donald Trumpnak a fő célja az amerikai kereskedelmi mérlegnek a rendbehozatala. Donald Trump bele van bolondulva a vámokba is azért, mert úgy érzi, hogy amerikai külkereskedelmi hiány túl magas. Ez azért van, mert Amerikát kihasználja a külföld, Amerika egy lúzer, ahogy ő mondja, és fel kell pörgetni az amerikai exportot, hogy amerikai külkereskedelem egyensúlyba kerüljön. Ehhez viszont ennél jobb módszer, mint a dollárnak a leértékelése nincs. Egyébként abban igaza van, a dollár körülbelül 20%-os fölértékeltsége van a dollárnak. Tehát ha megnézzük a vásárlóerő paritást, például a Big Mac indexet, amit az Economist szokott közölni, abban egy 18-20%-os dollár felértékelődés van. Tehát ez rossz az export számára, és ösztönzi az importot. Miután Donald Trump megszállottja a kereskedelmi mérleg hiánynak, a külkereskedelmi mérlegnek, ami megdöbbentő, mert ez a mérleg hiány, tudjátok, hogy mennyi? 3% az amerikai nemzeti össztermék. Uh-huh. Azt lehet mondani, hogy tűszúrás. Uh-huh. Ennek ellenére Donald Trump megszállottja ennek a kérdésnek, és így merült fel az, hogy a dollárt le kell értékelni, ugyanakkor ő nem tudja leértékelni, a dollárt a piac értékeli le, még a Federal Reserve Board sem tudja leértékelni, de olyan körülményeket kell teremteni, hogy a dollárnak az árfolyama csökken. Fölmerült az is egyébként, hogy a szövetségesek, a Japánnal és az európai szövetségesekkel együtt közösen elhatároznák azt, hogy a dollár árfolyamát lejjebb vigyék. Szerintem ez nem fog bekövetkezni.
Igen, egy utolsó kérdés, mert nagyon elrohant az időnk, pedig ez is fontos kérdés. érdekes, mint oly sok minden, a magyar-amerikai kapcsolatok. Láthatóan jó a kapcsolat a magyar miniszterelnöknek és Donald Trumpnak. Jól jöhetünk ki ebből az új elnöki ciklusból? Ezt azért kérdezem, mert közben meg a gazdaságpolitikája nem túl kedvező Magyarország számára.
Igen, nagyon vigyázni kell ezzel a kérdéssel, mert ennek van egy nagyon fontos gazdaság és politikai vetülete. A politikai, magas szintű politikai kapcsolatok azt lehet mondani, hogy a békafenekénél vannak. Ilyen rosszak nem voltak az utóbbi, azt lehet mondani, 4 évtizedben, mint Joe Biden alatt. Igen, a személyes viszony jó. Két vezető között, Trump és Orbán Viktor között, de ugyanakkor arról ne felejtsünk el, hogy az amerikai kormányban vannak olyan tényezők, még a republikánus oldalon is, akiknek nem tetszik Magyarország túlzottnak tartott Kína és orosz barátsága. Tehát ebből Magyarországnak baja lehet, ezt már föl is vetették többször is, és az az érzésem, hogy erről Trump se fog megfeledkezni erről a szempontról. Ugyanakkor az lenne nagyon jó, hogyha magyar-amerikai gazdasági kapcsolatok, kereskedelmi kapcsolatok, amelyek nagyon jó, tehát rendkívül dinamikusak. Magyarországnak 8 milliárd dolláros export többlete van Amerikával szemben. Tehát ez fönnmaradjon. Ugyanakkor megszűnt a kettős adózás elkerülésére vonatkozó törvény. Ugye tavaly januárban politikai büntetésként a Biden kormány megvonta ezt a törvényt, illetve törölte ezt a törvényt. Ezt nagyon gyorsan helyre kell állítani. Tehát Orbán Viktornak a legfontosabb teendője az, hogy az amerikai pénzügyminisztérium elintézze az, hogy a kétoldalú adóegyezményt helyreállítsák. A másik pedig az, és ez nagyon fontos gondolat, a magyar exportnak van egy gyengesége. Azt lehet mondani, egy kockázati elem, hogy nagyon sok benne a gépkocsi. Tehát a 11 milliárd dolláros magyar exportból, ami igen magas, Amerika egyik legfontosabb kereskedelmi partnerünk Európán kívül. Ennek egy nagyon jelentős része gépkocsikból áll, ugye németek által Magyarországon előállított gépkocsikból és alkatrészekből. Ugyanakkor Donald Trump pont a hazai gépkocsi gyártást akarja a legjobban védeni. Tehát nagyon is elképzelhető, hogy 20 vagy annál magasabb vámokat fognak kivetni a gépkocsikra, az importált gépkocsikra. Az e-autókat, tehát az elektromos autókat pedig kimondottan nem szereti Trump. Ő a hagyományos autók mellett van. Tehát ezen a területen is van egy olyan kockázat, amivel kapcsolatban a magyar kormánynak időben kell lépnie, hogy ne legyen baj abból, hogy az exportunk Amerikába netán csökken, vagy komolyan visszaesik. A magas vám miatt biztos, hogy visszaesik az export.
Oké. Okay. Hát István, Trump elnök beiktatásáig tudnánk veled beszélgetni.
Igen.
De sajnos...
Még a hátralévő 11 órát simán átbeszélhetnénk.
Sajnos ennyi jutott. Nagyon szépen köszönjük, tényleg igazán nagyon-nagyon hasznos volt, mint mindig.
Igen.
Úgyhogy jó. Én is köszönöm. Viszont hallásra, viszontlátásra legközelebb.
Szervusz, jó pihenést, köszi még egyszer. Dobozi Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk kicsit a trumpi politikáról, hiszen nem sokára új elnöke lesz Donald Trump személyében az Egyesült Államoknak.